Mester hozott rossz nyavaj a várban.
Igen, nem valami vonzulni, tudom.
De mi nagyon kedvesek vagyunk.
Szervusztok, kedves hallgatók, ez itt a Rossz Nyavaj Ostrom Podcast 38. adása. Én Mr. Jackpot vagyok, velem szemben pedig...
Z az olajbizniszből, szervusztok.
Hát a mai adat, el kell mondani, hogy most, amit elmondunk, azt már Z-vel elmondtuk az előbb, csak sajnos a felvétel gomb nem volt lenyomva. Minden podcastnak át kell esni ezen a tűzkerességen. Én ezzel nyugtatom alkotótársamat, aki kicsit beletörőd, összezuhanva ül az asztal. Tudod, de szerencsére nem jutottunk a hírblokknál tovább, még rájöttem, hogy ez a kis piros pont nem világít. Úgyhogy tartalomjegyzékként, a Pipeline, vagyis a Pipeline című játékkal, egy ilyen olajgazdálkodós játékkal játszottunk az adás előtt, és erről fogunk nektek beszámolni, viszont előtte rövid hír, és most rövidebb lesz, mint ahogy az előbb elmondtam. Nem akarom még egyszer ledarálni. A Kelp című játékkal kapcsolatos, ami...
Még soha nem hallottam róla.
Igen, most azt kellett volna, hogy te mondod el nekem, és akkor így kikérdezés alapon. Egy nemrég Kickstarteren futó, kétszemélyes, aszimmetrikus mélytengeri játék, mely hát Kickstarteren nagyon sikeres volt, nagyon sok pénzt beleöltek a marketingbe, és na mindegy, így érdeklődésre tartott számot maga a játék. És most találkoztam egy olyan poszttal, ahol valaki azt mondta, hogy az Amazonról ő rendelt egy példányt ebből a játékból, nem tudva, hogy ez egy Kickstarterről még nem fulfillelt játék, és hát a postán megkapott egy dobozt, melyben gyakorlatilag ilyen A4-es papírokból összeragasztott mainboard volt, akkor az egyik 3D-s jelölő helyett egy ilyen kis fürdős játék, cápa, kinek mozgatható állkapcsa van, ilyenek voltak benne, és hogy hát valószínűleg a kampány oldalon megosztott Tabletop Simulator modulból jobb klik letölte, ki tudták szedni a fájlokat, kinyomtatták, és hát így tévesztették meg az embereket, úgyhogy ez egy ilyen kis figyelmeztetés a hallgatóinknak is, hogyha valami túl olcsó ahhoz, hogy igaz legyen, akkor nézzetek utána, hogy valóban azt tehát, hogy van esély arra, hogy azt kapjátok, amiért fizettetek, és akkor az előző viccünket itt újra felhasználva, hogy a GMT kiadó esetében pedig milyen szép lenne, hogyha egy ilyen tökéletesen tördelt játékszabályt kapnál meg, 3D figurák, nagyon ízléses.
Alapból Mounted Map.
Alapból Mounted Map. A borító is gyönyörű, szép. Így van.
Majd zárójel egy játékélményemet mégiscsak el kell mesélnem. De az jutott eszembe, és most fölvettem az áldozat hibáztató pörkölszaftos pólómat, ugye hát már sok éve azért milliárdos biznisz a társasjáték, de eddig nem nagyon hallottunk ilyen híreket. Lehet, hogy pont a marketing kampányon rúgtak egy nagy öngolt, hogy már mindenki felfigyelt rájuk. Aha. Vagy ha mindenkinek is az arcába tolják, hogy ez egy szép, nagy és drága játék lesz, aha, és vedd meg, akkor... Már mindenki ez eljut az interneten ahhoz is, aki azt mondja, na akkor rendelek Kínából 400 doboz cápát.
Igen, meg valószínűleg az is, tehát ebbe tökre igazad van, mert ha megnézik, hogy eddig mi az, ami sikeres Kickstarter, hogy Frosthaven, hát nyomtass ki otthon, hát azt megnézném, de itt nézték, hogy aha, mennyi pénz gyűjtött, jó, nincs is benne annyi 3D, jó, azt a cápát megvesszük majd, a izé régió játék volt, és belerakjuk. Szóval simán lehet egyébként, hogy ezzel jutottak el azokhoz az emberekhez, vagy ugye, hogy a marketinggel fölpumpálták a kampányt egy akkora fundingra, ahol már ugye a csalóknál is megjelent, hogy hát jó, akkor ezzel úgy lehet, hogy érdemes
lenne
foglalni.
Ebből egy falatot kiharapunk.
Igen, ahogy a kis cápa. Mondtad még az előző nekifutásnál, hogy egy játékélményedről akarsz mégiscsak
beszélni. A GMT-ről jutott eszembe, hogy a... nem játszottunk vele, a North Africa 41 című játék, az nem tudom, megvan-e.
Miután a képet küldted a Telegramunkra, utána rá tekintettem.
Milyen profin, adogatjuk a labdát egymásnak. Tehát az a nagyon klasszikus GMT, ami megjelenhetett volna 89-ben is egyébként. Tehát, hogy a sima karton térkép, PEC, ugye, ez arasszal lemértem körülbelül 160 centinyi térkép. Ugye az olasz partraszállástól egészen Alexandriáig megvan a térkép, ami két nagy részből áll össze, amihez nem jut semmi segítséget a játék, hogy fogasd össze, tehát vegyél csipeszt, vagy vard össze, vagy valami, és nyilván szétcsúszik, ahogy az első hadmozdulatot megteszed a jobb kezeddel, bámulatosan igénytelen. De maga a játék valószínűleg jó, egy 4 órát eltöltöttünk együtt szabályértelmezéssel, ahol már sikító idegben irogattam a BGG fórumra, ahol valaki megválaszolt egy kérdést, hogy de ez nem válasz. Míg rájöttem, hogy a nem tudom mi a kivont egységek, azok a recruitment oldalon vannak viccből elrejtve, nem, nem megyek bele a GMT, hogy nem is a szabálykönyvben van, vagy a szenáriobookban, hanem egy player aiden, más szóval igen, elmondva, hogy igen, akkor mit kell csinálni, és az majd utal vissza a szabályra, úgyhogy lehet, hogy legközelebb majd játszunk vele. Engem egyébként érdekel, mert nagyon, nagyon érdekes és nagyon jó. Kicsit mostában fáradt vagyok, hogyha az artillery unit 2 hexen belül van, és nem süt a nap, akkor egy bombázó jöhet el a lamány felől, és de mindegy, ezt előbb-utóbb majd játszunk vele, és ugye friss megjelenés, hogy izgatott.
Ja, lennék. Hogy ez friss?
Oh, ez egy friss.
Ja, csak túlsz. Ezért mondtad, hogy akár 89-ből is jöhetne. Egyébként a GMT-nél ez egy időben tudatos volt, hogy dolgok, fontos információkat nem tettek bele a szabályba, hanem a player aid-eken volt, mert hogy online csak a szabályt tették elérhetővé.
Igen, igen.
És akkor...
Hogy így volt a labirintnél
igen,
is.
Igen, igen, igen.
Amit ugye tudtunk játszani már online szabályosan, tehát ugye megvettük igen, a digitális igen. játékot, de hogy milyen táblázatok alapján dobálunk, azt persze nem tudtuk, mert ez nem volt benne a szabálykönyvben, mert egy-egyben csak földobták a PDF-et a digitális kiadás mögé. Hát igen, ilyenkor azért osztanék.
Igen, a másik meg, hogy ez a hogy kell összeilleszteni a két térképet, én egyszer játszottam egy olyan Hero Standdel, ami még a régi, tehát ez a poszter alapanyagú tábla volt, és az illető hozott egy óriási plexilapot, mert azt mondta, hogy hát így kell wargamezni, és azt ráhelyezte. Uh-huh. Tehát, hogy azzal kellett összefogatni, nagyon furcsa érzés volt egy ilyen plexilapon tologatni a pápai seregeket, de hát működött végső soron, tehát ott látszott, hogyha valaki elköteleződik a GMT kemény vonalas iránya mellett, akkor ott egy nagy plexilap vásárlása az szükségeltetik. Szóval ez a megoldás legközelebbre ennyit, mennyit mondanék. Na hát szerintem ennyit a hírek rovatból, nem igazán volt átütő játékélményünk most a közelmúltban, viszont hát ugye ma játszottunk a Pipeline című játékkal. Mit kell róla tudni? Jöjjön a dögcédula tőlem. 2019-es játék, és képzeld el, kiderült számomra utólag, hogy ez egy Kickstarter volt, de csak 2200 backere volt, és így fandolt meg minden, de hogy így nem igazán mozgatta meg az embereket 2018-ban. A dizájnere Ryan Courtney, és a grafikusa pedig Ian O'Toole, akkor még ugye nem, tehát hogy már elég nagy volt az Ian O'Toole, de hogy ez szerintem így amikor elkezdett ő népszerű lenni, és a neve fölbukkant, tehát itt még önmagában nem az volt egy ilyen irtózatos befizetés a kiadó részéről, hogy őt...
Hát megvalljuk be, tehát ezeket megrajzolni.
Igen, nagyon egyszerű.
Oké, de amit ugye ő nagyon jól tud, és itt is nagyon jól csinálta, az ugye olyan piktogramokkal igen, megálmodni igen, a teret, a játékteret, hogy neked egyértelmű legyen minden. Ez teljesen oké. Okay.
Én amúgy láttam, tehát az, hogy egy ilyen industriális játék, és egyébként tök érdekes, mert Ian O'Toole régen ilyen nagy olajcégeknek csinált standokat tervezett ilyen expókra, mert egyszer volt valami miatt kutatnom kellett utána, és akkor ez is szembe jött, tehát szerintem ez neki most vagy egy PTSD-s, vagy egy nagyon kézreálló terep volt, de hát egy ilyen Excel, egy gazdag pasztelszínekkel megöntött Excel tábla gyakorlatilag, ahogy a játék kinéz. Erről majd ugye a vizualitásnál egy kicsit beszélünk. Én még annyi kitekintést mondanék a játék elején, hogy a designerének 3-4 játéka van fönn a BGG-n, de ebből 3, ami megjelent és elérhető, az egyik a Pipeline, aztán utána jött a Curious Cargo című játék, mely 2 személyes, és kitalálod vagy nem, csöveket kell benne lehelyezni, ugyanolyan dupla lapkákon ugyanígy állnak, csak ott más egy ilyen kis gyár egységet kell irányítani, és teherautókra kell a terméket, a meg nem nevezett terméket betölteni, és utána úgy megy el a teherautó, hogy a másik játékos gyára mellett, aki esetleg a teherautóból ki tudja szippantani a dolgokat, hogyha úgy állnak meg a kamionok.
Kicsit rajzfilmes.
Igen. Egyébként kicsit, tehát látszik, hogy ennek az ilyen, tehát elérhetőbb a játék, tehát könnyebb is vele játszani, meg a téma is lazább, és aztán 1-2 éve volt a Trailblazers című kis játék, egy ilyen kis ilyen utazó, túrázó csomagként árulták, hogy rá tudod csatolni a táskádra. Én emiatt be is szálltam bekelni a játékot, majd amikor játszottunk, kiderült, hogy nincs az a túrahely, ahol ennek bármi értelme lenne, mert óriási asztal felett kell hozzá, és így össze kell illeszteni. A kitalálod, vagy nem.
Csövek?
Nem, hát itt ösvények, de ugyanaz a formátum, tehát van a gyalogösvény, a biciklis ösvény, tehát pontosan ugyanúgy néznek ki a csövek, csak van gyalogösvény, van biciklis ösvény, meg van, ahol kajakozni lehetett, ott is a színes csövek
összekombinálva. Ha itt is cső lett volna, akkor azért a freudos szakállamat erősen simogattam volna, így bele a mikrofonba. De hát igazából most akkor csak megerőltette magát, hogy
igen, csak hogy ez milyen érdekes, hogy valaki annyira beleszeret egy mechanizmusba, hogy onnantól, tehát mindig bárhova néz, ugye az jut eszébe, tehát akkor szintén ilyen frajdos. Azért ismerünk ilyen dizájnereket, tehát Uwe Rosenberg is mennyi ideig ugye mindenhol teheneket kellett elletni, meg minden, és aztán utána na jó, egy kis Tetriszt hajlandó volt így beleönteni, de hogy vannak ezek, és itt Ryan is egy ilyen designer, aki ahová néz csőterem, hogy ezzel a hülyeséggel éljek. Na de beszéljünk inkább a Pipeline játékról.
Kicsit lehangolóan azzal kezdeném, hogy szerintem egy elég tipikus új eurós játék. Egy gazdasági játék, ugye magas szintű gazdasági játék, tehát szimulációnak semmiképpen sem mondható. Két olajmágnást alapítunk, miért mondom a Pétja, mert céget alapítunk, mindegy. Akik nyers olajat vesznek a piacon, a saját hálózatukat, a finomítójukat igazából építgetik, hogy ezt miért Tetrisszel teszik, azt még nem tudom, de
nem Tetris.
Tudom, hogy nem Tetris, de hogy
igen, én hát egy ilyen
ezt a rohadt úgy, ahogy akarom. Mert éppen a csak piros színű jobbra kanyarodó cső van a piacon.
Ez absztrahálja az, ami valójában zajlik egy
ezek más tőző akadályokat jelenítenek meg.
Így van.
És különböző bónuszokkal, fejlesztésekkel tudjuk egyedivé tenni a cégünket, hogy mi ezt olcsóbban, vagy azt hatékonyabban, vagy azt kétszer veszünk, finomítunk és eladunk. Igazából szerintem ennyi történik. Persze vannak még, hogy nem csak a piacon tudunk eladni, hanem vannak különleges szerződések vagy rendelések, amiket hamar ki tudunk elégíteni. De nagyjából tényleg anélkül, hogy most még belemennénk, hát erről van szó. És erre mondtam, hogy nekem egy ilyen új eurósnak tűnik, milyen kölcsönhatás van közöttünk. Igazából az én elviszem előled a még olcsóbb előforrást, vagy eladom a drágább helyen az előforrást, elviszem előled a megfelelő lapkát, amivel te tovább tudnád fejleszteni, bár nyilván ezt nem figyeltük, csak azt néztük, hogy nekünk melyik a legjobb. De
igen, mondjuk ezt el tudom képzelni, hogy ha rutinosabb játékosok lennénk, most Z először játszott, én már szerintem harmadjára, csak régen játszott, a megjelenés után körül játszottam vele többször, szerintem akkor jobban figyeltünk volna egymásra, és másrészt nem az a típusú elveszem előled, hogy neked fájjon jellegű lépés ez, hanem az a fajta, hogy a két finomító mondjuk milyen típusú olajra specializálódik, és akkor, hogyha mind a ketten hasonlóra specializálódnak, akkor értelemszerűen érdekütközés van. Tehát én egyébként azt gondolom, hogy azért nagyobb, tehát az új eurós gondolkodásnál, ami tényleg egy ilyen multiplayer szolitárra
ennek semmiképpen nevezném egyébként, igen. Tényleg, tehát ezt nem mondanám rá. Mondjuk azt, hogy az ízlésemnek az egy kicsit alacsony volt, de azért tényleg több, mint egy ilyen passziánsznál. Az még hozzátartozik, ami egyébként nekem tetszik, és kicsit azért szembe megy a trendekkel, még mindig csak az érzések szintjén, hogy nehéz játék, és nem az a borzasztóan kielégítő az első körtől, már hirtelen minden egyre jobb lesz, hanem azért mindig valami szűk. Vagy az akció, vagy a pénz, vagy minden. Egyszerre büntet is a játék, amit én meg is éreztem, azért jegyezzük fel a kéménybe korommal, hogy ennyire nem tudom, mikor vertél meg utoljára a játékban. Kerekítek, de körülbelül 500-200, tehát ez volt a végeredmény. egy ilyen, hát akkor tényleg Jockey Ewing levetett a sónadrágjaként én a szennyesben végeztem, és hogy ez nekem egyébként tetszik benne, hogy mer egy kicsit kegyetlen lenni. Úgyhogy lehet, hogy ez abban jön, hogy a designer, ahogy mondtad, hogy igazából a saját hobbiját éli ki, és valószínűleg ő nem nagyon néz trendeket, hogy most mi megy, hanem én csöves játékokat akarok csinálni, adok, veszek, igen, és legyen meg ilyen, meg olyan nehéz. Tehát high level, mondjuk így szépen, lassan el kéne hagynom ezt a szakmát, nem a társas játékot, így ennyi. Milyen specifikumok vannak? Mondjuk, hogy mit lehet csinálni?
Abszolút elmondhatjuk annyit, még ez, hogy ugye ezt akarja csinálni, csöves játékot, és ezt csinálja. Olvastam vele egy interjút, amiben az OG Pipeline-ról beszélt, tehát hogy milyen volt az eredeti játék, amit aztán eléggé le-streamline-oltak, és hogy mondta, hogy igazából neki így otthon van egy ilyen Director's Cut pipeline-ja, amiben rengeteg ilyen szétágazás van, és hogy ez egy sokkal inkább streamline-oltabb, vagy összép húzott játék ahhoz képest. Tehát az, amit mondtunk, hogy nem mondható gazdasági szimulációnak, ami abszolút igaz is, de hogy az hogy erőforrás, feldolgozás, piacok, tehát van benne valami, és én el tudom képzelni, hogy sokkal inkább szimulációs jellegű volt az eredeti játék.
Ja, a rendezői változat.
Így van, aha, így van, így van, és hogy ez egy beszűkítettebb, de mi most erről a játékról beszélünk, csak ennyi, hogy ez a honnan is indulhatott a dolog.
Csöves játék, muszáj megkérdezem, hogy te játszottál annak idején a Csöves című játékkal?
Nem.
Amit valószínűleg még Pascalban írt valaki, és így még floppy diszken terjedt.
Nem
volt. Szöveges kalandjáték, ahol, na mindegy, akkor ne is menjünk bele. Jó. És akkor ennek volt a folytatása az iskolás, mindegy.
De abszolút érdekel majd adáson kívül.
Hogy miért nem szimuláció? Hát azért, mert ugye tényleg elég absztrakt az, ahogy megközelíti a játék ezt a piacot, vagy ezt a témát. Ugye le van téve egy óriási nagy négyzetben, le vannak téve a lapkák, amelyeket majd megvásárolhatunk, és középen ugye el van választva az egy nagy keresztel, minden hallgatónak most megvan, PISU Domine. A keresztnek minden ága, mind a négy, az két akcióra van bontva, és annyiból áll. Ez nem munkás lehelyezés, amit csinálunk, csak akcióválasztás.
Igen, mert nem blokkoljuk,
a másikat. Lerakjuk az egyik részére ennek a keresztnek, végrehajtjuk az akciót, majd ha szeretnénk, akkor még $10 befizetésével, ami egyébként nagyon sok, végrehajthatjuk a másodlagos akciót is. Ez az első leges dolog, amit leggyakrabban használunk. Itt van a vétel, eladás, fejlesztések, gépek vásárlása, amivel majd később automatizálni tudunk, drágább, de esetleg nekünk pont olyan vagy szükségszerű csövek megvásárlása.
Szerződések kötése, hitelfelvétel.
Igen, és hitelfelvétel, amivel hatalmas öngólokat lehet aztán rúgni. De ez is tetszik egyébként. Tehát ezek a... És hogyha előttetek van, kedves hallgatók, hát ez már egy ilyen kis absztrakció, mert miért az alapján választhatnék másodlagos akciót egy olajpiacon, hogy fizikailag hol van.
Igen, ez a tér, amiben lerakod a figurát, ez teljesen egy ilyen lázálom gyakorlatilag, ilyen négy irányból csövekkel körülvéve, és igen, hogy miért kapcsolódik, itt lehet azt mondani, hogy igen, itt nincs elmesélve az, hogy miért mondjuk ugyanaz a beszállító, aki a gépeket tudja hozni, az neki van a finomított piacon egy haveri, aki tud adni neki.
De nekem ez nem bántó, tehát így van fölrakva a játékhoz tartozik egy tábla, vagy egy elrendezés, akkor mi most ebbe ereszkedünk bele, ez nem gond igazából, csak azt akartam átadni, tényleg azért egy...
Hogy van egy ilyen absztrakt magja a dolognak.
Igen. Részege, része, tényleg gyorsan feküdjek le aludni. További akcióink lehetnek
a csövek vásárlása.
Csövek vásárlása, ami szintén egy ilyen geometriai dolog, hogy ahol vásárolok csövet, akkor a mellette levő tájlokat tudom még felvenni, és aztán azt rendezhetem össze magamnak.
És azt kell elképzelni, hogy ezek a csöves tájlok, ugye, ahogy így mondtuk erre, tehát nehéz elmondani, de ilyen dominószerűek, tehát az, hogy egy ilyen dupla elemből áll, és ezek ből kell egy ilyen alakzatot építeni magunk előtt. Tehát a játéknak van egy része, ami tök érdekes, amikor ilyen gazdasági játékokkal ilyen térbeli gondolkodás is szükséges. Tehát én nagyon sok olyan ilyen heavy euróst ismerek, aki gyűlöli, hogyha Tetris van belerakva, mert hogy neki az nem az a kellemes gondolkodás, hanem a haszonmaximalizálás a gondolkodás. És itt is azért van, hogy jó, most a játék elém rak egy kvadránsba 16 ilyen lapka van, plusz még ott is 16, meg mit tudom, tehát rengeteg ilyen, és akkor na, melyik a legoptimálisabb? Hogy tudom a legjobb csöveket összeépíteni magam előtt? Tehát van egy ilyen absztrakt logikai játék is így talán bele illesztve a játékba. Mondjuk az a jó, hogy nem így egy megoldás, hogy ragd le ezeket a lapokat úgy, hogy ez jöjjön ki, hanem hogy tudsz a lehető legtöbb színes csövet összekötni.
Igen. Minden dominón bizonyos minták szerint tekeregnek, kanyarognak a színes csövek, ugye amit mondtuk, háromféle szín van. A kivezetések mindig ugyanott vannak, tehát az összeillesztés az triviális, de célszerű, mindig egy adott színből a lehető leghosszabb ilyen tekergő utat kiépíteni. Miért? Mert egy másik akciónk még az, amikor lehelyezzük a figuránkat valahova, és azon a lapka részen átmenő csöveken, akkor el tudjuk indítani a finomítást, és minél hosszabb ez a cső, annál finomodik az olaj, ami a végén kijön, ugye. Tehát előre optimalizálunk erre, és ott vannak még ugye a gépek, amik automatán fogják meghajtani. Hogyha egyszer gépet vásároltunk, akkor már kézzel nem tudjuk ezt intézni, tehát úgy is kell tervezni, hogy tervezünk gépes összeállítást, kézzel meghajtott összeállítást, illetve a piacot és a lapkákat figyelve azt is eldöntjük azért viszonylag hamar, hogy milyen színekkel fogunk dolgozni. Mind a hármat nem lehet hatékonyan megtenni, egy aztán kettő, vagy kettő aztán egy, ezt játékstílusa válogatja, ki kell választani, milyen színt fogunk építgetni, és ez egy csomó zsákutcához, fura alakhoz, hurokhoz vezet, a hurok egyébként jó, mert minél hosszabb a vezeték, annál jobb, és azt hiszem, hogy el is mondtuk, hogy mit csinálunk a játékban, mire van lehetőségünk a játékban.
Igen, tehát alapvetően a flow, amin végigmegyünk, az, hogy nyersanyagot begyűjtünk. Itt ugye a három színnek van három külön piaca, meg különböző beszerzési források. Itt van egyfajta, nem is spekuláció, de ilyen power grid-szerű. Megvesszük a nyersanyagokat, hogy utána aztán hasznot generáljunk belőle. Akkor ezeket kell tárolni valahogy, akkor van ez a színes csomó, amit építünk magunk előtt, ez a kígyózó kígyók dolog, ahol megpróbáljuk ugye minél hosszabb útvonalakat létrehozni, majd a megfelelő akcióval, most mindegy, hogy kézihajtás vagy gépi, a hosszának megfelelően a begyűjtött nyersanyagot finomítjuk, és aztán ezeknek az eladási területe is különböző, tehát lehet lehet szerződéseket teljesíteni, állami megrendeléseket, mindent. Tehát, hogy különböző kimenet. És hogy nagyon érdekes az, hogy egyértelmű ez a loop, amit a játék elénk rak, viszont én nem szeretem azokat a játékokat, ami egy loopra épül rá, viszont ez az a típusú egy loopos játék, ahol minden egyes ponton igazából vannak elágazások. Nem egy teljesen külön játék nyílik meg, hanem annak a loopnak különböző lehetőségei. És én ezt szeretem, amikor egyértelmű, ami történik, mégis benne megvan az a fajta mozgástér, és tényleg érzésre szerintem azért egy jó szimuláció, nem azért, mert a valós olajvállalatok ilyen színes kígyó csomókat építenek, hanem az, hogy egy olajfinomító vállalat vagyunk. Mi csinálunk? Veszünk olajat, finomítjuk, eladjuk. Tehát, hogy ez a fajta, és hogy azon belül én hogy optimalizálom, hogy veszem most egy kicsit olcsóbban, és aztán az profitként hogy realizálódik. Tehát ilyen távolról nézve van ez a fajta szimulációs érzés, hogy igen, ahogy mit tudom én, a Carnegie-ban oda képzeltük magunkat, hogy egy ilyen az Egyesült Államokon keresztül vezető ilyen kulturális per gazdasági hálózatot építünk, szerintem ott az még távolabb is állt attól, amilyen valójában akkor egy ilyen cégvezetés lehetett. Úgyhogy én annak ellenére, hogy igen, ez a hogy veszem föl a lapkákat, meg hogy építem ezt a csomót magam előtt, ez absztrakt, én mégis azt mondanám, hogy így az érzet, amit létrehoz, az tematikusnak tudom érezni.
Egyrészt, másrészt abban is igazat adok, hogy ezek a pontok, ahogy mondtad a hurokban, nem egyértelmű, hogy merre kell majd tovább menni, hogy akkor most gyorsan eladjam, ezt visszaforgassam plusz tankba vagy gépbe, és aztán pörgök tovább, vagy most éppen még tartalékolom egy körig, és hatalmas profittal megyek tovább, hogy fejlesztéseket vásárolhassak. Nagyon nehéz döntések elé állít egyébként a játék. Ugye első játékom volt, nem tudtam egy stratégiát fölállítani, de ez nem a játék hibája. Ez tipikusan olyan, hogy szerintem 2-3-at játszani kell vele, mire abszolút. Az ember érzi is, hogy mit csinál, érti is, hogy mit csinál, és legalább tud előre gondolkodni, hogy ebben a körben, itt ezt megveszem.
Meg tudja a súlyát a döntéseinek. Tehát igen. Az, hogy ezek a mikrodöntések a loopon, hogy tudom-e, hogy most ezzel teljesen kisodródok, vagy kockázatot vállalok, és hogy ez tényleg tudni kell az erőket, amik mozgatják a dolgot. És egyébként stratégiaalkotás kapcsán jut eszembe, hogy a játékban vannak ilyen fejlesztések. Ebben most 5 féle volt benne, azt hiszem 8 féléből választjuk ki. Van 3 különböző szintje, és akkor lehet fejleszteni, és ilyen extra képességeket magunkra venni. Ennek nem nagy a változatossága, tehát most 8-ból 5-öt kiválasztani azért nem teljesen változtatja meg a játékot, de mivel egy játékban csak 2-3 ilyen fejlesztést tudsz kivenni, és ahogy most 2 különbözőt kombinálok össze, vagy egyen elviszem a 3-as szintűig, olyan módon azért mégiscsak elég nagy hatása van arra, hogy mi az, ami nekem könnyű lesz, ami a másoknak nehéz, mert körülbelül ez a fejlesztéseknek az iránya. Másrészt pedig ugye a játék végén minél több pénzünk van ezért, tehát hogy a játék közben pénzt próbálunk akkumulálni, illetve hát minden maradék dologért is kapunk, de emellett van 4 játékos közös cél, amiért versengünk, és én, mint aki harmadszor játszottam, abszolút éreztem azt, hogy ez a 4 cél nagyon változatos, sokkal nagyobb változatosságot ad egy ilyen típusú játéknál, mint egy szétágazó játéknál. Mert egy nagyon szétágazó játéknál a 20 opció mellé odarak 3 dolgot, amit vegyél figyelembe. Itt nagyon egy a loop, viszont abban, hogy te hogy kalibrálod be a stratégiádat, az nagyon számít, hogy jó, ebben a játékban az, hogy mennyi tank, tehát mennyi tartályt szerelsz föl, azért kapsz pénzeket. Oké, akkor máskor szűken kell tartani a tartályokat, viszont most a játék azt mondja, hogy jó, vegyél sok olcsót, és nyom tele, mert a végén azért fogsz pontot kapni. Vagy most az ezüst színű csöveknek a hossza, ugye a finomító üzemedben, az hát 2-szer fog szkórolni, mert normál esetben is minden szkórolódik, de hogy akkor az duplán, és akkor már átállítod a fejedbe, hogy jó, egyébként ez most nem érné meg, de mivel a végén dupláljon ki, ezért ez most mégiscsak ebbe az irányba el tudok menni. Szóval szerintem az átlagnál nagyobb hatása van az újrajátszhatóságra, és a
és annál kínzóbbá teszi egyébként a döntéseket. Ugye mondtad a fejlesztéseket, azt nem is mondtuk, 3 év telik el a játékban, ez nem 3 kört jelent, most nem tudom fejből, de 8-6-4, vagy ennyi kört játszunk le, hogy szűkül a dolog, és minden évben egy fejlesztést vehetsz, tehát van ez a 3 szint. Ha ügyes vagy és félreteszel, akkor egy adott fejlesztési vonalat végig tudsz vinni, ami már tényleg az valami nagyon nagy bónusz fog adni. Mindent hazaviszel, ellopsz, fölgyújtasz, és aztán süllyeszted el, ingyen kapsz mindent, meg plusz egy zsák kokaint, tehát ilyen, de nem, ezzel nem jutott el egyikünk, de te megvetted a 3-as
szintűt. Én megvettem a 3-as szintűt.
Én nem. De ahhoz el kell kezdeni az elején, akkor kölcsönt vegyek fel rá, mert hát nagyon kevés pénzzel indulunk. Így kölcsönt veszek fel, azt 3-szor fizeti Lúdas Matyi vissza a végén, azt nem jó. De mégis mekkora bónuszt ad. Hát ez nagyon-nagyon megkínoz mindig, hogy most mit lesz érdemes, és akkor nézed a végcélokat is, amit most elmondott kedves kollégám, hogy jó, nagyon nagyot rúg belém a játék, ha most ezt csinálom, de van egy olyan játékvégi bónusz, amit itt sokkal jobban ki tudok elégíteni, hogyha. Úgyhogy nagyon-nagyon el kell gondolkodni a játék 0. körében, hogy te mit fogsz csinálni. Ezt valószínűleg kicsit föl fogja rúgni az ellenfél, ha elveszi a megfelelő erőforrásokat előled. Most véletlenül vagy direkt ugye erről vitatkoztunk, hogy mennyire új eurós ez a játék, de határozottan tetszik ez a kegyetlensége. És ugye azt mondtuk, hogy döntések elé állít, kivéve, ha mint én, rettetesen megszivatod magad, és berakod magad egy folyosóba 2-3 körre, hogy nem tudsz semmit csinálni, csak nagy nehezen
A hitellel kimászni.
Teszkós szatyorval áthordod az olajat, így nagy nehezen, hogy kicsit finomabb legyen, és eladod még plusz 5 forintért, és akkor talán tudsz valamit kezdeni. Nem irgalmaz.
Igen, és ezt beszéltük is rögtön a játék lejátszása után, hogy ez mennyire elfogadható az, hogyha egy játékban szó szerint az első két lépésedből hibázol, akkor azt magad előtt görgeted azt a hibát, és rútul elveszíted a játékot, még hogyha egy köztes körben hibázol valamit, akkor azt mondjuk 2-3 kör alatt mondjuk helyre tudod tenni, és nem halmozódik föl ekkora hibaként. És ez például érdekes, mert hogy az, hogy új euró per konfliktus per el lehet baszni. Most ezt így kicsit így osztottuk ketté így a világot, és valóban ez a túlstimulált, mindenért jutalmazunk jellegű, ide lépek, akkor resource terem, ha oda, akkor is jellegű euró, amit én új eurónak gondolok. De hogy mi mégiscsak számon lehet-e kérni egy játékon azt, hogyha hibázol egy rossz ponton, akkor ne adja Isten, minimális esélyed van a nyerésre, és az is csak akkor, hogyha a másik játékos játék közben nem az, hogy ugyanakkorát hibázik, mint te, hanem három ugyanakkorát, mert ott ugye már nem halmozódik az a lemaradás. Tehát pont azt beszéltük, hogy valószínűleg nekem is nagyon többet kellett volna hibáznom ahhoz, hogy közelebbi zárásunk legyen.
Itt én erre azt tudnám, én onnan közelítem meg, hogy véges időt tudunk játékra fordítani. Ja, azt nem mondtuk, hogy mi másfél-két óra volt. Két óra biztos belül voltunk.
Abszolút, igen, igen.
Nem egy kifejezetten hosszú játék. Én ahhoz kicsit hosszúnak tartom, hogy így megbüntessen. Úgyhogy aztán azt nem tudom kiküszöbölni. Nem tudom, hogy második játékban elkövetnék egyet, lehet. Harmadikban már valószínűleg nem. Azért tényleg egy átlátható méretről beszélünk. Az ahhoz kicsit frusztrálóan kegyetlen, hogy először te ezt el tud rontani. De mondom, ez inkább első egy-két játékra lehet jellemző. Így kicsit csorbult az élményem, de azt beszéltük, és szerintem teljesen látszott, hogy az első év után világos volt, hogy nem fogok nyerni.
Igen.
A kérdés csak az volt, hogy mennyivel. Itt még azért szerintem sikerült hibáznom később is, hogy ennyire ilyen legyen a vége. Ennyi kritikám van talán vele szemben. Ez a, nem tudom, hanyadik dimenzió, ez a méret per hossz per bonyolultság szor kegyetlenség deriválva a... És mondjuk azt még tegyük hozzá, hogy én úgy érkeztem ide Mr. Jackpot asztalához, hogy föl volt téve a játék, az valószínűleg nem 5 perc volt.
Nem volt vészes, de igen, tehát azért úgy kiválogatni a tájlokat, meg mit tudom én, de egy összességében, amit most elmondtál, és lehet, hogy ezt majd a végértékelésnél elmondhatnánk, de azért itt ide is beszúrom, hogy a szabály összetettség az viszont meglepően alacsony. Tehát én valahogy úgy voltam vele, jó, a szabálykönyvbe kellett túrni egy-két dolgot, ami nem volt egyértelmű, és nem is feltétlenül úgy ott találtuk meg, ahol kéne, most ez igazából mindegy, de hogy egy méretéhez képest meglepően azt mondanám, hogy letisztult játék. Tehát, hogy nem, tényleg nem látok rajta mondjuk olyan ilyen sallang, fura szabályokat, hogy ha ez van, akkor az, de csak akkor, hogyha így meg úgy, hanem olyan elég egyértelmű, hogy mi mit csinál. És talán pont ezért, hogy így kevés területet mozgat, és ez, amit beszéltünk, hogy ez az egy nagy loopot mozgat a játék, ez talán még így előnyére lehet írni a számlájára. Menjünk rá a végértékelésre?
Értékeljünk, nézzük jó. Meg.
Vizualitás először is. Szerintem abszolút rendben van. Én valahol szépnek is találom egyébként ez az ipari feeling, amit rátesz, ezt a csőhálózatot így jó érzés építeni. Most ezt nem azt mondom, hogy ez egy vizuális gyönyör, de önmagában szerintem az ember agyában, mivel régen mindenféle ilyen kis logikai játékokkal nyomasztották, emiatt így van valami fajta ilyen kapcsolódásod ez, hogy hát ezt így összeillesztem, és akkor ilyen színes meg valami, tehát hogy ez is így vizuálisan egy ilyen pozitív dolog, meg egyébként nekem ez így tetszik is, hogy tényleg egy olyan, mint egy más területről szedte volna ezt a mini játékot bele, mint ahogy anno a Tetrisen is ugye úgy elcsodálkoztunk. Szóval én azt mondom, hogy ilyen gazdasági Excel táblához képest szerintem jól néz ki a játék.
volt urbexesként mit is mondhatnék, aki szereti a lepusztult olajos hordókat, hogy nekem egyébként tetszett a maga kis fakockáival, meg egyszerű ábrájával.
Igen, meg hogy például ugye mivel, hogy egy ilyen olajfinomító, és hogy mondjuk nem a játékos táblánk nem úgy néz ki, hogy ott a YMCA fiúk ott olajosan töltik az olajat bele, vagy nem tudom, tehát hogy nem abszolút ez a menedzseri szintű kizumolás a vizualitás a játéknak, és ez szerintem így jól áll neki. Szabály, komplexitás per mélység.
Ahogy mondtad, én lehet, hogy nem adnék egy kettesnél többet a szabály komplexitásra.
Egyetértek.
Sok dolg van benne, de hogy eléggé következik az egyik a másikból. Egy csomó akció igazából az, hogy melyik táblán hajtod végre ugyanazt. Én kettest mondok. A mélység az viszont legalább C, de talán fölé nem mennék, mert hogy még az én egyszerű medvebocs agyam is azért átlátta a játék végére. A 2C.
Én is a 2C és a 2D között gondolkodok, de ritkán adunk azért D-t, viszont pont amiatt, hogy nagyon szűk ez a döntési tér, amiben megy, és ott mégis nagyon számítanak a megfelelő upgrade-ek, hogy melyik szkórolás, az, hogy a cash flow-ddal hogyan mész. Én lehet, hogy mégis csak egy D-t mondanék, és azt érzem, hogy itt azért vannak olyan meta szintek a játékba, ami miatt egy rutinos játékos szinte mindig el fogja verni a kezdőt. Igaz, hogy a C felé hajlik, de én most azt mondom, hogy D szerintem elég jó.
D alá tudsz
rá. D alá. Így van. Így van. Na, milyen indikátoraink vannak még? Hát most már a fő pontozás jöjjön.
Amit be kell pötyögni a BGG-re. Nem, én végig nem tudtam a játék alatt, hogy mit fogok adni. Hogy ötöst, mert hogy ilyen nekem take it or leave it játék, vagy menni azért jobb, és hogy én ugye a játék élménye most nem volt csorbítatlan, de hogy az én hibám is, ez nem kell rávetíteni. Ugyanakkor ez nem annyira az én játékom, és ez mindig megjelenik a pontozásban is, hogy ilyen
arra emlékszel, kicsit... hogy a Carnegie-ra hány pontot adtál? Én már nem.
Nem, de majd bevágjuk ide, hogy szerintem hetet.
Jó.
Hetes vagy nyolcas, mert az kifejezetten valamiért az a...
Igen, mert...
Pont hogy... az a játék, nagyon nem kellett volna tetszen, de az emlékszem,
hogy igen, tetszett. Mert hogy az eurók, tehát hogy az ilyen, a gazdasági euróknak te nem vagy feltétlen nagy barátja, de hogy... tehát, hogy mégiscsak arra a polcra helyeznénk föl, de hogy pont ezen beszélgetünk, hogy most nem csak azért, mert ugyanúgy ilyen a túl a grafikus, meg minden, de hogy mégiscsak van valami hasonlóság a játékban, de akkor most megtekintetted a...
Hetest
adtál. Szóval, hogy... és akkor halljuk, hogy mi a pipeline. Pipeline a pontod.
És egyébként még az is kicsit följebb kéne hajtsa, hogy igazából a játék végére tényleg összeállt, hogy hatással vagyunk egymásra, csak szerintem tényleg ez nem direkt lesz, hogy milyen erőforrást veszünk el, és milyen lapkát veszünk el, hanem csak arra kell rámenjél, hogy optimalizáld magadnak. Ha esetleg már semmi nincs lent, valami nagyon el vagy vágva, áldoznál arra akciót, hogy kiszúrja másikkal.
Szerintem hát timing szempontból. Tehát, tehát van az a fajta ilyen, amikor nem most esne jól csinálni azt, valamikor meg kell csinálni, de ha én most nem veszem meg, akkor a másik veszi meg, és nekem
drágább lesz.
Tehát
lesz
inkább ott. Ez a fajta, igazad van, tehát nem az, hogy most föladom a körömet csak azért, hogy elvegyem a másik elől, de hogy ez a timingomat úgy kell időzíteni, hogy közben azért nézem a másikat, tehát hogy ez a fajta, de nem akarom elvenni ezt az megélést, vagy érzést.
Mindezek körülbelül oda visznek engem, hogy egyébként a kellő tiszteletet megadom a játéknak, hogy szerintem ez egy jó dizájn. Tényleg nem nagyon találok benne hibát. Nekem ez egy hatos játék, és ez nem azt jelenti, hogy valakinek nem értem, hogy miért 9-es, mert hogy simán. Valami nem egészen az én stílusom, de kiválót játszottunk. Kicsit még beszélgettünk is közben, most mondjuk ez elég száraz beszélgetésre sikerült általában, ami elég technikai. Szóval ez.
Igen, itt az biztos, hogy sokkal kevesebb szerepjátéknak volt helye. Tehát tényleg, hogyha valaki így ismer minket, hogy azért ez a hozzámesélés az úgy része az, hogy tényleg megelevenedjen a dolog, és itt azért az, hogy na akkor most azért lemegyek, megvásárolom a nyers
színű olajat, meg a kéket. Igen.
Tehát, hogy itt ebbe tényleg abszolút távol állt, annak ellenére, hogy még egy kört ezen a tematikuságon fut, vagy én azt szeretem az ilyen játékokban, és egyébként sok nem tudom, Martin Wallace dizájnban, meg az ilyen gazdasági játékokban, hogy sokkal közelebbinek érzem azt, amit csinál, amit leképez a játék, és amit csinálunk, mint mondjuk a középkori Európába építjük a katedrálist, és akkor leesik az erőforrás, és abból építünk egy pajtát, és akkor még mellette a sárkánnyal is megküzdünk. Tehát, hogy valahogy azt érzem, hogy, és ez is így kicsit így vonz ebbe, hogy ez a gazdasági világ gondolkodásához közelebb áll a mostani gondolkodásunk, mint egy középkori városépítés, meg az, hogy mit tudom én, a London című játék. Hát most mi ez? Ki építi a Londont? Most mi az, hogy mik vagyunk mi ebbe? Oké, hogy sorjáznak az épületek, meg szegénység, meg minden, de hogy, és egyébként a Londont kivételesen szeretem, vagy kifejezetten szeretem, de hogy valahogy nekem még ez így a tematikussági ágához, tehát ez a szárazság ellenében én azért mondom azt, hogy nekem van egy kis íze, mert olyan száraz, mint a valóságban. Uh-huh. Szóval ez valahogy így. Na, én egy 8-ast adok erre, mert az ilyen gazdasági játékok közt én nagyon sokszor érzem így magamban a különbséget, hogy mi az, amikor egy ilyen okos dizájnnal van dolgom. Másrészt ez a csőfét is, amit elő van adva, ebbe tudok így partner lenni. Tehát az a fajta jó érzés, az a fajta jó érzés...
Most csak áthívom Mrs. Jackpotot.
Tehát az a fajta jó érzés, amit ez létezett. Hogy vannak olyan fajta dolgok, ami az embernek így eredendően jó érzés, és mit tudom, egy Tetris, miért volt akkor a siker, jó, minden, sok minden más mellett, de hogy az, hogy egyszerűen összeilleszkednek dolgok, létrejön valami, növekszik, itt is az efficiency, az nem csak abban, hogy mennyi pénzből mennyi pénzt csinálok, hanem nézd már, itt ezt a csövet visszakanyarintom, és úgy belemegy a másikba. Ezek alapvető mély jó emberi érzések, és ezt szerintem, amikor egy design, az valami ismert dolgot felhasznál, és nem az, amit ezrek használnak föl, és azt mondja, hogy jó, ez egy száraz olaj, finomítós játék, de én belefogom ezt a csőépítő logikai játék, PC játék 98-ból jellegű dolgot tenni, és nekem ez egy ilyen bónusz érzés az egészben, hogy meri beletenni, és nem tudom, hogy sok dizájnerről nem tudom elképzelni, hogy Cole Verle azt mondaná, hogy a, nem tudom, a kolonizáló brit emberek agytekervényei azok ilyen csövek, vagy nem tudom. Nem akarná ezt belerakni, mert sokan félnek az absztrahálástól, hogy az távolít a tematikusságtól. Na mindegy, tehát ez a kettő, hogy szerintem ez egy jó és okos gazdasági játék, nagyon sok sallang le van róla vágva, ez tök jól érződik, azon belül megvan a megfelelő mélysége, és ez a mini játék, ami bele van csomagolva, nekem ez így együtt egy 8-as. De abszolút értem, amit mondasz, és együtt tudok ezzel élni, hogy úgy mondjam. Na hát ez a pontozásunk a Pipeline című játékra. Majd még szerintem egyszer a Curious Cargo-ra rá foglak venni, hogy próbáljuk ki, és akkor még egy kis rövidebb időben, tehát 40 percben fogunk csöveket építeni, de ott talán nem is lesz annyira büntető a dolog. Na, van még valami mondani valónk ebbe a szegmensbe? Ha nincs, akkor jöjjön Besenyő Pista bácsi.
Kőolaj finomító! Kőolaj finomító tére! Nem fog nekik sikerülni. Hát tudom én, hogy építik a nagy gyárat, óriási nagy gyár, mondják, hogy kőolaj finomít. És akkor megy a sok cső keresztül, kasul a gyárba, megy a csőbe szomorúan a kőolaj. Én elismerem, hogy finomodik a kőolaj. finomodi. De ami a legvégén kijön, az azért még nagyon rossz. Nem sikerült neki. De miért valami olyanból kezdték, ami ennyire rossz? Hogy kőolaj. Kőolaj! Az nagyon rossz kép. Miért nem kezdték valami olyanból, ami már majdnem finom? Például krumpli. Nem is kell a nagy gyár, csak a lábos beteszi, megfőzi, már finom. Nóre Málik.
Szervusztok, kedves hallgatók, a második szegmensben. Egy csövekről beszélünk, és simogatjuk a szakálunkat, és nem visszük ezt a képet tovább. A valomással is tartozom nektek is, kedves hallgatók, de még Mr. Jackpotnak sem mondtam. Én olyan szinten voltam leterelve az elmúlt két hétben, hogy nem is én kerestem csatlakozó dolgokat, hanem a feleségem. Mert ő jó fej, és éppen néha ráér mondjuk 30-30 percet, amikor eteti a gyereket. De az milyen legalja ember, aki a hobbiját delegálja, érted?
Szép.
Mint a Michael Pellinnek nagyon szeretem az utazó sorozatait, és abban van idéz a brit gentlemantől a 80 nap alatt a föld körülben, aki körbeutaz a világot, és mindig elküldi az inasát, hogy nézze meg a várost helyette. Na, de
most fölcsillant a szemem, hogy ilyet lehet, úgyhogy lehet, hogy én magam is élni fogok ezzel a módszerrel.
Talpalni Toszkánában a 40 fokmát, hagyjál már. Valaki nézze meg azt a lugast helyettünk. Na, úgyhogy egy csomó minden van összedobálva, és nem biztos, hogy egy koherens egész össze fog állni, de elindultam egy bizonyos irányba, ami a csövek, és hát aztán a büdöshöz és a szarhoz érkeztem meg. Egy pár lépés után. Úgyhogy nem infodömping fog jönni, csak pár ilyen érdekesség, amire ráakadtam. Ugye, hogyha nagyváros és csővezeték, akkor nekem mindig London ugrik be, mint a Temze.
Ó, igen.
És ugye nagyon szeretjük Terry Pratchettet, és tudjuk, hogy Ankh-Morpork az kicsit London. És ugye a folyó, hogy hívják a folyót, nem ugrik be? Az Ankh vagy a Morpork, nem tudom.
Mi az a folyó?
Nem, van a folyó.
Nem, az a...
Nem ugrik be a folyó neve. Mindjárt, tehát ugye viccelődik vele, hogy annyira undorító, hogy át lehet száraz lábbal kelni rajta, vagy néha elnyel. És ugye Temze az tényleg ilyen volt.
Igen, amikor a tengeri áramlat visszafele mosta a szart, mert nem úgy volt kiépítve. Igen, ez a Bill Bryson könyveiből is,
igen,
ismerős.
Ott egy nagyobb részt szentel neki. Azt most nem olvastam újra, mert mikor tettem volna.
Hát azt is delegálni kellett volna valakinek.
Egyszer már olvastam, úgyhogy majd delegálom magamnak, hogy
emlékezzük. Hát de az újraolvasás. Ja, hát
hogy az Ad-Home-ot nem fogom újraolvasni, az valószínű. Csak hogy az meglepett, hogy 1247-ben kezdődött az első nagy vezeték építése Londonban. Ez azért úgy, az nice. Jó, hát föld alattit is ott építettek először, ugye mi a kontinensen tudtuk csak felhúzni az elsőt. Egy nagy bazi ólomcsövet tudtak kihúzni a Charing Cross, Strand, Fleet Street, tehát ugye a Temzéhez közel, és kineveztek ilyen csőőrizőket is, hogy ne lehessen lenyúlni, és lyukat ütni, és elvinni illegálba a vizet. De hogy ami ugye vicces, és az undorító sztorikra, hogy kanyarodjunk aztán rá, hogy volt a ezt így találod meg, hogy a nagy bűz, az megvan? Ezt írta a Bryson, mert nekem ismerős volt.
Igen, most igen, igen. Az
1858-ban.
Pont ez volt, amikor visszanyomta a tengeri áramlat, és akkor, igen, és aztán utána kezdtek el valami óriási csőépítésbe.
Igen, akkor indult. De tényleg ennyi van a sztoriban, hogy július és augusztusban a nagy meleg, az áramlatok és a minden együtt ezt a rettentő, undorító és emberi szennyelteli Temzét nyomta visszafelé, és annyira undorító volt az egész város, hogy a parlament foglalkozott vele, hogy itt már pedig valamit csinálni kell, és akkor a nem is tudom milyen actet meghozták, a Metropolitan Víz Act valami hasonló neve volt, neki durálták magukat, hogy ezt nem lehet, és akkor évtizedekig tartó építkezésbe kezdtek, és az a, tehát egy csomó filmben meg könyvben megörökített hatalmas csatornarendszer az innen indult el 19. századi század közepéről.
Hát azért meg ebbe így belegondolni, hogy tényleg az akkori technológiával a világ legnagyobb városa alá behúzni egy ilyen csőrendszert, igen, azért az embertelen.
Ezer éve ott kicsit túlzunk, de hogy még város majdnem ezer éve ott csücsül, és akkor alatta ezt megcsinálni. Emelőket, elvezetőket, mindenfélét kifaragni. Jó, valami alapja már volt, hiszen ugye persze, elkezdték a vízelvezetéssel foglalkozni. Így csak ennyi van, tehát akit érdekel, egyébként megint csak vegye elő Bill Bryson-t.
Abszolút.
Az igen. At Home, vagy Otthon című könyve, az zseniális, ahol ugye minden egyes helységen végigmegy, hogy az egy adott épületben, akkor hogy alakult ennek a kultúrtörténete. És akkor vagy a WC, vagy a konyha, vagy a fürdőszoba, valamelyik a három közül az ide ér vissza, hogy miért van víz a házunkban. És ugye ezt, egy csomó ilyen hírt lehetett olvasni, hogy akár Londonban is, hogy eldugult, és ilyen két emeletes busznyi nagy zsírmók állt össze, és ott ez milyen jó meló lehet azt kicsákányozni. És akkor beugrott, hogy csőgörény, ugye így hívjuk magyarul, de annak mi lehet vajon az eredeti neve? És akkor már olyan helyeken voltam, hogy dugulás elhárítás budapesten.com, nem viccelek.
Aha.
Ez egy zseniális oldal, mert nyilván ez egy vállalkozás, de hogy ennek a kultúrtörténetét uh-huh. is aloldalakon végigvezeti. Ott azt olvastam, hogy azt találták ki régen, hogy betettek egy patkányt, vagy valami rákcsálót a csőbe, és tüzet gyújtottak mögötte,
és hogy ezért átássa magát.
Átássa, vagy rágja magát, és akkor ezért volt csőgörény.
Aha.
Na már most angolul ezt piggingnek hívják, uh-huh. úgyhogy itt megbukik ez az elmélet, hogy nem hangzott rosszul.
Uh-huh. Pigging, de hogy érdekes, uh-huh. hogy az meg... De hát mondjuk az is tud, tehát a disznó is tud ásni, tehát lehet, hogy valami ásás, vagy az, hogy a farka ilyen dugóhúzószerű, és akkor azzal ugye így bele...
Nem rossz, nem rossz, most direkt hagytam egy kicsit, egyébként a hangja miatt volt. Ja. Tehát az első ilyenek volt olyan, hogy ilyen szalma kötegekre, de ilyen nagyobb szalma kötegekre szöges drótot tekertek, uh-huh. és azt nyilván ilyen tekerő mozdulatta, hogyha tolod végig egy ilyen fém alagútban, nincs jó hangja, tehát mintha ölnék a disznót, vagy volt bőrből készült is, de az is, ahogy csúszott a fémen, az uh-huh. is egy iszonyú visító hangot uh-huh. tudott uh-huh. kiadni, tehát a hangja miatt volt ez pipe pigging, ezt így lehet megtalálni, de tényleg úgy kezdtem neki a googlizásnak, hogy pipe ferret, ilyesmi, hát az nem talált. És akkor megérkeztem, igazából elkezdett érdekelni, hogy mióta van vízöblítéses WC, mert erről is tudtuk, hogy a rómaiak ott ültek már egymás mellett, és a pénznek nincsen szaga. Igen. Ezt mindenki unalomig ismeri, de csak egy-két példa, ami engem meglepett, hogy az első WC, azt már a Mezopotámiában a sumerek építették meg, ennek még nem volt vízelvezetős rendszere, de már tudnak olyat mutatni, hogy akkor itt illet székelni. A Babilóniában és Asszíriában is építettek WC-ket, amik aztán csatornákba vezették uh-huh. a cuccot, ami keletkezett az emberből. Hát, hogyha ez nem is öblítős, de már egyfajta elvezetést uh-huh. Lehetővé tett, és hát az is már ugye Krisztus előtt több ezer évvel van. És akkor megérkeztünk a görögökhöz és a rómaiakhoz, ezt a szorít már ismerjük, hogy ott üzletek köttettek, fizetni kellett a nyilvános WC használatáért. Az nem is ugrik be hol, Kínában. Kínában találtak talán
ilyen puskaporos WC kefiket.
Egy olyan leletet, ilyen Krisztus előtti első században, uh-huh. egy ilyen elegáns WC-t találtak, aminek volt karfája.
Aha.
És ez úgy fölkeltette meg az érdeklődésem, hogy annyira kis funkcionális minden ilyen WC-k, hogy hogy lehet ezt luxibbá tenni. Például a karfa, az, hogy ne egy lógasd, oké, telefonozol, de hát...
hát de az is ugye jobb, hogyha ugye 90 fokba van a testedhez képest. De egyébként az ilyen középkori képeken is, ugye, tehát ez a trónolás, tehát hogy ott effektív egy székbe volt az a lyuk beleépítve, tehát hogy ez a mostani fajansz kinézet, hát az ugye nem annyira hasonlít arra. bár a rómaiaknál ott ugye egy ilyen pad volt, amin csak a lyukak voltak. Most jutott eszem, hogy ezen gondolkodtam, hogy honnan van nekem erről bármi nemű tudásom. Volt a Kiscelli Múzeumban egy ilyen WC és fürdőszoba történeti
igen,
kiállítás.
Igen, és azt kihagytam, nem tudtam eljutni.
És ráadásul lenn a pincéjükbe, tehát a csővezetékek szintjén volt ez így berendezve, és tehát ők szerintem mindig nagyon jó kiállításokat csinálnak.
És általában szeretünk visszacsatolni Budapestre, annak még gyorsan utána néztem, és lehet videókat mindent nézni, hogy mi azért kicsit későn kezdtük el ezt építeni, tehát más történelmi fejlődésnek voltunk kitéve, 1600 körül reteszik, amikor az első árkokat és nyílt csatornákat megáshatták a budai oldalon, pesti oldalon 1700-as évek végén. Mondták, hogy akkor kezdődött a csatorna rendszerek kiépítése, és az ugye kiegyezés után, ugye erről már beszélgettünk, milyen jó kis játékokat lehetne tényleg Budapesten is akkor csinálni, ami az a klasszik eurós, építsük meg Budapestet. Hát a csatorna hálózat is ekkor kezdett épülni, az 1870-es években, és azért az alapjai mai napig azok, amiket leraktak, úgyhogy elég előremutató, meg előrelátó tervezés volt ez engem. Meg
hát is meg ami működik, azok minek változtat, nem tudom, nekem ez a 19. századi magyar WC témakörben mindig, nem tudom, hogy tényleg így volt-e, vagy csak a Hídember című filmben Eperjes Károly, igen, ő volt Széchenyi, hogy hát az a jelenet, amikor az angol WC-t hazahozza a kontinensre, és akkor bemutatja ott, hogy ilyen kis fakérget dob bele a kakkantás helyet, és lehúzza, és mindenki ámul, hogy milyen a vízöblítéses WC. Szóval, hogy valószínűleg ennek van valami fajta köze, hogy így Európából több ilyen technológia elkezdett áramlani errefele.
Még két dolgot hoztam, illetve kérdeznék. Az egyik az ilyen félig-meddig szokásos tőlem, hogy ez a budapestes téma fölkeltette az érdeklődésem, hogy tervezzünk már gyorsan a fejben egy ilyen kis ilyen közepes eurót. Ugye, hogy mert hogy ez a pipeline, az tök jó, hogy vehetek lapkákat, és építhetem a hálózatot. De mondjuk rakjuk bele ezt valahogy egy városba, ami már van. Tehát nem lehet bárhol elvezetni. Nem, lehet mondjuk lebontani, de akkor presztízst vesztek, vagy...
Hát lehet
nem
olyan,
hogy... kiválasztani. Tehát, hogy építsük meg valahogy az a cél, hogy Budapestnek építsünk egy csatornahálózatot, ahogy a London játékban ismerjük, hogy akkor valami nyilván számít, hogy hol van kosz, vagy szegénység, hogyha elvezetjük, jobb lesz, de nyilván üzletemberek vagyunk, tehát keressünk belőle pénzt, tehát ilyen ötleteket bedobva, te mint szakember, szakajtó, hogy fognád meg?
Hát valószínűleg amit csinálnék. Tehát a bemeneti probléma az, hogy ugye mi van már eleve ott, és milyen talajtípusok, tehát hova mennyibe kerül fúrni. Tehát önmagában ugye az lenne, hogy különböző talajtípusok, és akkor jó, itt most azért erre vezetem, mert ott a homokkőbe olcsóbb belefúrni.
Vagy mondjuk Buda és Pest, ugye teljesen más.
Ja, hát abszolút, meg hát ott ugye az, hogy a víz
közelsége.
Tehát eleve a forrása, ahonnan bejön, és ugye, hogy a Dunába megy bele, ez az egyik. Másrészt pedig mikor sikeres a projekt, hogyha minél, tehát hogy nem kell minden házba WC, de mondjuk, hogy legyen egy-egy környéken, vagy nem tudom, tehát hogy ez a minél inkább szétterjedést is ugye segíteni, de mondjuk ahol már van mellé olcsóbb építeni, mint egy új vonalat kiépíteni, tehát szerintem ebben egyébként abszolút megvannak a sajátosságuk, azért Budapestet eléggé absztrahálni kéne ebből a szempontból, tehát hogy ott nem hiszem, hogy ilyen szinten kéne, hogy jó, a budai vár alatt így meg úgy lehet, meg akkor az ilyen
hát ciszterna. Hát hogyha mondjuk nyilván nem kerület, tehát még ne legyen 23 kerület, de mondjuk ilyen észak-dél-kelet-nyugat, még 8 része felosztjuk Budapestet, hogy ott olyan a talaj, meg a polgárság, akkor azt talán még elviselni.
Igen, meg akár lehetne egy ilyen társadalmi réteg is, vagy gazdasági réteg, hogy ugye mondjuk kik mennyire támogatják, hogy oda kiépítsük, és akkor látjuk, hogy jó, itt szegény munkások vannak, ők nem annyira szólnak bele, de mondjuk ők laknak azon a területen, ahol amúgy olcsó lenne fúrni, jó, de ott meg többet fizetnének, tehát lehetne erre ilyen változókat rákenegetni. Mondjuk nehéz lenne megmarketingelni, szerintem a dolgot az, hogy egy csatorna építős, de hát abszolút tudna működni.
Budapest Underground.
Igen.
A neve is megvan, tessék. Igen.
És hát nem is tudom, még az ilyen katandelepesei időszakban, amikor még csak a Piatnik métejezte a magyar játék piacot, akkor volt a Metro című játék, igen, ugye, igen, ami, igen. Ami szintén egy ilyen hálózatépítős, tehát szerintem erre azért lehet, mert ott is össze-vissza kanyarognak a metrók, tehát itt is lehetne azért egy kicsit azt mondani, hogy eltávolodni ettől, és hát kifejezetten, tehát csöveket összeilleszteni az kifejezetten jó, tehát valószínűleg lenne itt is valami lapka lehelyezés, vagy valami ilyesmi jellegű dolog.
Igen, lapka lehelyezést, azt most egyébként nem erre gondoltam, mikor ma még jöttem, de most, hogy leültünk a pipeline-nal mindenképpen, ami hasonlót, lapka választás és lehelyezést azt igen. választanék.
Igen. És aztán lehetne második rész a játéknak, ahol pedig a nagy budapesti kutyaszar helyzetet kéne megoldani. Na jó, ezt el is varrom, ezt ne is fejtsük ki.
És még egy kvízem van, de nagyon apróság, csak a csőgörényről beugrott, hogy még ezzel szoktak nyomasztani, hogy szavak, melyek állatneveket tartalmaznak, és kitalálod-e, hogyha azt mondom, hogy egy hidraulikus emelőgép, vagy egyfajta növény.
Hidraulikus? Ja, és hogy aha. Vagy egy fajta növény.
Melyik állat köti ezeket össze?
Hú. nem túl hálás rádiós formátum ez, hogy így gondolkodok. Mm-hmm. De nem tudom, tehát hogy az emelő, ez olyas, mint amivel a kocsit igen, is így emeljük?
Nem a kocsit, és ez egy becenevel, tehát egy ipari becenevel.
Csiga?
A cuccnak nem. Pedig nem tudom, hallottad-e?
Nem.
Kétféle ilyen növény
béka.
Van. Így van.
Béka.
Igen. Béka lencse és béka nyál aztán.
Szép.
A következő nagyon könnyű, hogy hát van a már elavult téli sporteszköz, és a nemesi a címeres oklevél.
A kutya? A
kutya, igen.
A kutyabőr és a fakutya.
Fakutya, igen. De tök jó régies szavakat találtam ettől, mint még nagyapám használta. Hosszú bőkabát, az megvan, hogy hívják?
Hosszú bőka, és van benne
van
állat.
Van benne állat.
Hmm.
És vagy ugye rádiós műfajt fönntartsuk, én akkor mindig mondom a következőt, és akkor könnyű lesz a konyhai étel daráló.
Konyhai... Ja, de az tehát konyha malac, ugye? Tehát egy hosszú ruha malaccal.
Malaclopó.
Malac. De az nem, az hosszú?
Az egy hosszú bőkabát.
Ja, mert hogy alatta elfér. Ah, aha.
Ó, aztán van a végén kétfele hajlítható szeg, szuper izgalmas téma. Hát már is felejtettem, hogy így hívják.
Ez valami biztos, ami rovar, nem? Hogy a kis izé...
Egyébként valami, de nem, de látványra aztán értem, mikor belegondolok.
Uh-huh, nem tudom.
Az éles látás.
Éles látás. Tehát, hogy valami sas.
Igen, sas szeg.
Ezt nem hallottam még.
Most akkor azt mondom, utolsó előtti, a 80-as évek metáljának elengedhetetlen kelléke.
Ez a vörös bor.
És kóla.
És nem? Kóla.
Nem rossz.
Igen, nem
ez tudom. Egy ruhadarab egyébként. Könnyitek.
Aha. Tehát metál akkor, tehát hogy vagy valami nem Martens vakancs.
Nem, az inkább punk.
Az
akkor
inkább punk. Ja, várjál.
Haladjunk még aha. egyet, akkor hát ez már könnyű lesz. Egy édesség. Nagyon sok ilyen van, és egy nagyon nehéz kockáról beszélünk még.
Egy nagyon nehéz kocka. Macska?
Így van.
Macska kő, mi édesség, macska?
Macska nyelv.
Ja, macska nyelv, igen, igen.
És hát a macska nadrág, vagy cica nadrág.
Na, ezt nem tudtam. Ezt inkább a mai jányokon figyelem meg.
Nem, a cica naci, hogyha visszamész a Poison, meg ilyenek, ezt nem tudom megmagyarázni, se kultúrálisan, se hogy... Jó, és akkor még egy levezető, hogy az értékeinket megóvja, valamint szintén egy ruhadarab.
Mackó?
Mackó, szép. Igen. Szép, szép.
Na? Mackós az abszolút mindig így birizgálja a fantáziámat, amikor az van, hogy ilyen 20-as évekbeli mackós, és akkor. Na, szép, köszönöm a kvízt. Hát hasonlóan távoli asszociációra ragadtattam magamat, ugyanis először van egy töredék, ami sehonnan sehova nem vezet, csak annyira szép, hogy 1891-ben megalapították a budapesti ásványolajgyárat. és ez volt az első, ami a kőolaj, ásványolaj, gyönyörű szép volt. Na, de innen ugorjunk több ezer.
Ez hol volt, azt nem tudom.
Azt nem tudom. Hát később, azt hiszem, nem a legelső körben, de a másik az már Csepelen volt, de nem tudom, valahol szerintem egyébként ilyen...
Ez folyó mellett, igen, valószínűleg.
Igen. Szóval óriási több ezer kilométeres ugrással mesélnék neked egy kicsit Orang Minyákról, aki egy malajziai, hát ember, varázsló, démon.
Jaj, malajziai? Tehát, ja nem, az, tehát az orang, mint az erdei ember az orang után? Ez az a szó?
Nincs. Na várjál, mert vannak, vannak más ilyen démonok, majd mindjárt elmondom, akiknek szintén oránggal kezdődik, de nem majomszerűek egyáltalán. Mm-hmm. Tehát szerintem az orangutához nincsen köze. Orang...
Nem, tehát az simán azt jelenti, azt hiszem, hogy egy erdei ember. Aha. Az orangután.
Aha. És akkor az orang az az erdő lenne, vagy az ember? Lehet az ember. Aha, aha. Jó. Na, hát ez jó. Hát ugye az ilyen nyelvészeti, hogy orang, ongre, hungry, human, és akkor egy pillanat alatt már is ott
és vagyok. Jézus Krisztus egy pártos oráng után volt, egy kis kita, nem tudom.
Hátrafelé nyilazva. Így van. Na, szóval Orang Minyák az olajember, tehát én az olajra kapcsolódtam rá, nem annyira a
nem
csőre.
Nem hallottam még róla.
Aki, hát megoszlanak a vélemények, gyakorlatilag az 1950-es évektől a jelenig métejezi Malajzia lakosságát, akiknek egyébként azt kell tudni, hogy egy nagyon érdekes hitviláguk van, egész Indonézia, Malajzia és ez a környék, mert hogy ők hindu behatásokkal indultak, utána egyfajta buddhista réteg lett rájuk kenve, és végül, hát ugye tudjuk, hogy ezek muzulmán országok, tehát az a fajta az iszlám részeként lévő ilyen szellemvilág, tehát akár a dzsinek és az ilyen démonok, ezek is így belekeveredtek, és ebből valahogy ők kiháromszögeltek egy ilyen nagyon erős szellemvilág.
Tehát kicsit ilyen sintoista.
Igen, szerű. Igen, tehát az a fajta szellemvilág is, tehát ez a mindenbe lakó lélek jellegű, de hogy emellett a nem az ember feletti lények, akik szellemek, illetve lehet, hogy valaki emberből lesz egy ilyen lény, azok meghatározzák az életüket, és hát különböző jó és rossz cselekedetekkel is készülnek. Na és hát egy ilyen Orang Minyák, aki az olajember. Az eredete, hát állítólag az a története, hogy ő egy ilyen púpos, kicsit torz ember volt egy malajziai vidéki faluban, aki nagyon szerelmes volt egy gyönyörű szép lányba, de nem kaphatta meg soha, mert hát a lány elhajtotta, hogy púpos vagy, hagyjál már engem békén, gyere púpra zsokénak, mondta a lány ekkor, és hát a fiú ment mendegélt, és találkozott az ördöggel, hogy nem, és azt mondta, hogy hát ez a nagy fájdalma neki, hogy hát nem kaphatja meg ezt a lányt, és mondta az ördög, semmi probléma, itt a paktum, tessék aláírni, és akkor meg fogod kapni, csak annyi feltétele van, hogy 7 nap alatt 21 szűzlányt kell megerőszakolnod.
That escalated quickly.
Volt az ördög, úgyhogy hát állítólag ez a kiindulás volt, és végül is nem teljesítette ezt a dolgot, de ezé a démonná átalakult emberünk, aki különböző erőket nyert az ördög által.
19-én azt mondta, hogy ez mégse szép dolog.
Igen, és egyébként az egyik... Az egyik védekezési eszköz Orang Minyákkal, az olajemberrel, a tükör, mert ha tükörbe néz, akkor eszébe jut, hogy milyen bűnöket követett el, és ott kicsit megriad, és akkor ezzel lehet védekezni, de a további védekezési dolgokról egy kicsit dramaturgiailag később ejtsünk
szó. Rántott húst lehet rádobni.
Igen, és aztán kisül benne. Na, kinézetére, hát úgy kell elképzelni, hogy ő egy sötét alak, kinek égővörös szeme van, és egész testét fekete olaj borítja. Házakon mászik, becsúszik bizonyos helyekre, és hát a szűzlányok ugye a fő targetjei, tehát őket kell leginkább félteni tőle, és ahol jár, ott ilyen fekete olajos lábnyomokat, meg kéznyomokat hagy, illetve az áldozatainak a homlokán egy olajból egy kis keresztet rajzol. Tehát ahogy a papbácsi is ugye a keresztet a gyerekekre, ő egyfajta ilyen antikrisztus jelleggel, fekete olajjal teszi ezt, és nagyon sok beszámoló, és még egyszer mondanám, az 50-es évektől a jelenig tartanak ezek a beszámolók, azt mondják, hogy amint megpillantják, elhagyja őket minden erő, nem tudnak ellene küzdeni, és hát ugye történik, aminek történnie kell. Itt ugye Mrs. Jackpot rögtön éles szemével mondta, hogy hát biztos a megesett lányok ezzel a sztorival próbálták úgymond kicsusszani ebből a nehéz helyzetből, bár nem tudom, hogy Malajziában, hogyha te azt mondod, hogy az olajembertől estél meg, hogy az mennyiben könnyíti meg, tehát hogyha nem ám a fecó volt, hanem az ősi démon, tette, hogy ez mennyiben könnyíti.
Hát az ugye letetted magadról az aktor szerepet, mert akkor nem tudtál semmit tenni, elvarázsolt, kész, akkor nem tesz semmiről, tehát ezt én értem.
Igen. Na, mivel lehet védekezni? Egyrészt a banánvirág szétszórásával, ez nem annyira érdekes, másrészt eső idején nem szeret előjönni, mert hát ugye tudjuk, hogy az olaj és a víz milyen, hát mondhatni tűz és víz kapcsolatban vannak egymással, illetve a fiatal lányoknak izzat, férfi ruhákban kell aludniuk, általában ezt a velük egy életközösségben élő izzadt férfiak biztosítják számukra. Itt nem tudom, hogy aki ezt kitalált, annak valamilyen fétise van ezzel kapcsolatban, de mégiscsak, mert az olajember szaglása kitűnő, és hogy nehogy azt így
kiszagolja azt. Ja, egy valamire elfelejtettem rákérdezni, hogy ez ásványolaj, amiből van az ember?
Igen.
Vagy igen?
Igen,
nem
igen.
Étolaj.
Nem étolaj, mert hogy fekete színű. Tehát a színében, tehát ez a fajta finomítatlan, hát a fekete arany, így lehet elképzelni. Egyébként az idők során nagyon sok, mondjuk úgy, hogy hát követ, nem is követőjét, hanem hogy mondják ezt a sorozatgyilkos, ilyen másoló, amikor...
Ilyen copycat.
Copycatet, igen.
Magyarul, de igen.
Kaptak el, akik általában feketére mázolták magukat, és így libbentek be egyes falvakba, hogy akkor majd ők olajemberként előadják táncukat, ők általában hát egy tetszetős lincseléssel zárult a történet. Viszont mondták, hogy tudták, hogy ez nem az olajember, mert hogy ugye az olajembert nem lehet elkapni, mert ha az igazi olajemberrel találkozol, és te megpróbálod ragadni őt, kicsusszan a kezedből. Mm-hmm. És hogyha valaki csak egy copycat lenne, ezt többször próbálták, hogy teljes testet bekenték, és kipróbálták, hogy úgy nagyon nehéz futni.
Egy helyben.
Nehéz bevászni az ablakod, illetve a kilincs gomb elfordítás is igen nehéz, amikor az ember kőolajjal van beborítva. A 60-as években volt az igazi csúcsa a dolognak, amikor zavargások is voltak, és nem csak falvakban, hanem városi szintre is emelkedett a dolog, és ekkor készült egy játékfilm is az olajemberről, mely malájul megtekinthető az interneten, hogyha valakit érdekelne. És a 2000-es években újra fellángolt a divatja, viszont ekkor sokszor az olajembernek már csak a keze volt látható. Tehát egy test nélküli fekete olajos kéz kísértette a...
Mána negra.
Így van, a fekete kéz. Abszolút. És vannak persze ilyen kriptozoológusok, akik kutatják, ugye több-kevesebb sikerrel, viszont sikerült felállítani az ő családfáját a kultúrájában, hogy a többi orang azok mik, most ezeket hadd mondjam el. Van orang ekkor, aki egy farkas ember, de nem úgy, hogy farkas állat, hanem egy ember egy farokkal, tehát konkrétan egy hátul kinövő farokról van szó. Orang Gadang, aki 5 méteres, és nagyon hosszú a haja. Tehát ez az ő szuper képessége, hogy magas és hosszú haja rendelkezik. Orang Bati, aki bőrszárnyas, és vulkánokban fészkel. És hát mint egy, mondjuk úgy, hogy ilyen csattanós...
Még mindig a 80-as évek metájánál tartunk, én úgy érzem.
Abszolút. És hát lezárásként, hogy hát mondjuk úgy, hogy az angol mondja a low-hanging fruit-ér, még egy, ugye nem orang kezdetű, de zárásként egy másik maláj mitológiai lényt hagy citáljak ide, Hantu Tetek, akit angolul nipple ghost-ként neveznek, és egy öreg asszony formájában jelenik meg, akinek a mellei ringatásával próbálja az embereket elvarázsolni. Itt az angol pendulous breasts kifejezése, tehát mint a pendulum, ugye? Tehát Edgar Allan Poe, hogyha ezt látna, akkor...
Alá is feküdne.
Na hát, az olajról ennyit tudtam neked mesélni, úgyhogy tehát nálunk ugye a részfaszú bagolyra milyen büszkék vagyunk, hogy az milyen egy szép hungarikum, hát a maláj népnek sem kell a szomszédba menni, az olajember.
Hát igen, lincseltek itt már részfaszú bagyot, kérem, nem. Oda állt meg több olajembert is.
És próbálták bizonyítani, csak hát ugye elcsúsztak, meg minden
szóval. És kriptozoológusok foglalkoznak vele, bezzeg a részfaszú bagolyjal, nem? Megyek is tüntetni az akadémia elé.
Ez az. Hát ide jutottunk, gyerekek, ide jutottunk. Na hát ennyi volt már a rossz nyavaja ostroma, megostromoltuk, csővezetékeket megfigyeltük alatta, illetve az olajember is összeolajozta ezt a gyönyörű várat. Köszönjük, hogy velünk voltatok, és legközelebb is várunk titeket nagy-nagy szeretettel.
Sziasztok! Pipeline trash, it's all I've ever done and ever known. I lay the mile by day and foot by night and call the road my home. 7 days a week out here just a burning in the sun. And most folks ain't been where I've been or done half the things I've done. I'm sure you make a lot of money with your college degree. I'm pipeline trash and proud of it, and that's all I'll ever be. Been in 7 different states this year, and it's only July. Chasing that dollar, money's always on my mind. I might be a high school dropout, but I make $3,000 a week. Laying pipe and slinging dirt, trying to beat the heat. 7 days a week out here just a burning in the sun. Most folks ain't been where I've been or done half the things I've done. I'm sure you make a lot of money with your college degree. Well, I'm pipeline trash and proud of it, and that's all I'll ever be. Some folks might look down on me for the lifestyle that I chose. Got a gypsy heart and I love to leave and head on down the road. Laying pipe in Arkansas or maybe Tennessee. I'm pipeline trash and proud of it, and that's all I'll ever be. 7 days a week out here just a burning in the sun. Most folks ain't been where I've been or done half the things I've done. I'm sure you make a lot of money with your college degree. But I'm pipeline trash and proud of it, and that's all I'll ever be.